Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztusról, tól, akiről hisszük, hogy feltámadott, él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálón is közvetített Isten tiszteletünkön. Minden kedves nézőnek, aki bekapcsolódik ebbe az Isten tiszteletbe, továbbra is Istentől áldott ünnepet kívánok magam, családom, presbitériumunk nevében, abban a reménységben, hogy Isten talán megadja nekünk kegyelméből azt, hogy nem sokára újra személyesen találkozhassunk, lehessünk együtt itt az ő házában. Addig is álljunk ő előtte imádságos szívvel, alázatos lélekkel, várva tőle a mi szabadulásunkat. Ő adjon minden szomorkodónak vigasztalást, minden magányos forduljon ő hozzá, imádságban, hittel, minden gyászolót ő vigasztaljon, az erőtleneket ő erősítse közöttünk, és ő legyen továbbra is a mi életünk világossága. Legyen és maradjon mi vélünk, gyülekezetünk őriző pásztora, a mi Urunk Jézus Krisztus.
Rendezzünk, végadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! A nő fel nem támad.
Nincs többé gyászolni valójuk. Értsünk tehát téged, hogy higgyünk te neked, hogy igazat adjunk a kijelentésnek, és ezáltal mindnyájan, akik igét hallgatói vagyunk, átélhessük azt, amiről énekeltünk is. És lehessen a mi életünk, alleluja zengés neked, itt addig, amíg tartasz és éltetsz bennünket, és majd az örökké valóságban, időknek idejéig. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napon is János evangéliumából olvassuk. János evangéliumának 20. fejezetéből, a 20. fejezetből a 19. verstől a 23. versig terjedő szakaszt olvasom most. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Kedves testvéreim, arról olvasunk, hogy a feltámadott Úr Jézus Krisztus megjelenik a tanítványi körben. Mindig fontos és érdekes lehet az, hogy hosszabb találkozások vagy nagyobb megrázkódtatások után az első találkozáskor mit is mondunk egymásnak. Az Úr Jézus Krisztus szavai úgy hangzanak a tanítványok felé feltámadása után, hogy békesség néktek. Jézus békességet hirdet annak a körnek, akikkel a korábbi években éjjel és nappal együtt volt. akiket arra választott, hogy mindig vele legyenek. Mondhatnám úgy is, hogy Jézus békességet hirdet azoknak, akiket mindennél jobban ismert, és akik nyilván őt is jobban ismerték, mint a többi emberek, a bővebb tanítványi kör, vagy éppen azok, akik csak hallomásból hallottak Jézusról. Jézus békességet hirdet, hiszen tudja, hogy az övéi azzal a gonddal birkóznak éppen, hogy miként lehetséges az, hogy Jézus újra ott áll közöttük. Kedves testvérek, minden embert megterhel, ha nem érti és nem értjük a velünk kapcsolatos történéseket. És általában a megterhelt emberek mindig békétlen emberek is. A terhek elveszik a mi nyugalmunkat. Békétlenné formálnak bennünket. Az Úr Jézus Krisztus, a feltámadott Úr Jézus Krisztus nem akarja, hogy az övéi elvesszenek abban, amit nem érthetnek meg. Mert nem értik teljességgel, hogy hogy is van az, amiben most részük van. Hogy Jézus feltámadt a halálból. Hogy Jézus itt áll előttünk. Nem akarja Jézus, hogy ennek a terhe alatt, ennek a gondja alatt a tanítványok elvesztenek, békességet hirdet nekik. Azt olvassuk itt, hogy a szavával megnyugtatja őket, megmutatja nekik a sebeket kezén és lábán, és arról is olvasunk, hogy újra és egyben újabb felhatalmazást ad a tanítványoknak. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, ami itt ebben az esti órában megtörténik. Mert Jézus Krisztus azzal, hogy újra és új felhatalmazást ad a tanítványoknak, új utat mutat, új irányt ad nekik, új pályát jelöl a tanítványoknak. Tulajdonképpen azt mondja nekik Jézus Krisztus, hogy ezzel foglalkozzatok. Ez az, amire képessé teszlek benneteket, ami pedig el van rejtve előletek, ami miatt most gondban vagytok, azt engedjétek el. Azt engedjétek el. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy korunk embere, a modern ember igen szélsőségesen gondolkozik, és emiatt szélsőségesen is viselkedünk sokszor. Egyfelől korunk embere mindent meg akar érteni, mert azt hisszük, hogy valami akkor igaz és valós, hogyha azt értjük, ha azt meg tudjuk magyarázni, ha azt fel tudjuk fogni. De korunk embere másfelől ebből a szélsőségből gyakran esik a másik oldalra, amikor tudnélik, semmit sem akar megérteni. Korunk emberére jellemző az a magatartás is, hogy a dolgok csak menjenek, működjenek, szolgáljanak, és engem nem érdekel, hogy hogyan teszik ezt. Tulajdonképpen ez a természetünknek, ez a szélsőséges gondolkozása visz bennünket egy túlzott racionalitásba, és ugyanakkor egy túlzott hiszékenységbe is a másik oldalon. Korunk embere sok mindenbe belekap, amiről ugyan semmit nem tud, de amiről a közösségi médiában vagy az interneten azt olvas, hogy az működik. Sokszor ennek a kornak az embere taníthatatlan. Mert azt mondja, ha működik, akkor az nekem jó. Másfelől sok mindentől elesik az ember, azért, mert nem tudja megmagyarázni, mert nem tudja fölfogni. És amiatt, hogy nem tudja fölfogni, azt mondja, no ez már nem is lehet igaz, és számomra nem is lehet hasznos. Jézus Krisztus feltámadásának a tényére, mert ne vitassuk el ezt a tényt, hiszen több száz ember tanúsította ezt, az evangéliumok lejegyzik ezt számunkra szemtanúk vallomásaként, nem illő még ma sem szemtanúk vallomását kétségbe vonni, főleg nem több száz szemtanúnak a vallomását, amely egybehangzó. Szóval korunk embere erre a tényre is így reagál, ilyen szélsőségesen. Egyfelől sokan azt mondják, mivel nem értem, mivel ez egy megmagyarázhatatlan dolog, ezért nem is hiszem el, és ezért nem is foglalkozok vele. Mások meg azt mondják, mindegy, hogy miként volt, engem nem érdekel, mert engem egy dolog érdekel, hogy az Isten, a Jézus hallgasson meg, aztán kész. Nem lényeg, hogy éle vagy sem, a lényeg számomra az, hogy működjön. Hogy én imádkozok, aztán valami esen az ölembe. Kapjak meg valamit. Kedves testvéreim, a kijelentés, a Biblia, Isten hozzánk való beszéde valóban nem avat be bennünket minden részletbe. A tegnapi prédikációmban erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy a feltámadást nem értjük összességében, minden részletében. Azért nem értjük, mert Isten egészen egyszerűen nem avat be bennünket minden részletbe. Valami egészen egyedi dolog történt az Úr Jézus Krisztus feltámadásakor, hasonlóan a teremtéshez, amelyre szintén nem volt precedens annak előtte. De amíg az ember és a világ teremtésébe Isten beavat bennünket, részleteket tár föl előttünk Mózes első könyvének első fejezeteiben, úgy ebbe a másodikba, az Úr Jézus Krisztus feltámadásába nem vezet be bennünket Isten ilyen részletességgel. Ha végig olvassuk a bibliai tudósítást, akkor azzal szembesülünk, hogy magának a feltámadásnak, annak a pillanatnak nem voltak szemtanúi. A szemtanúk elsősorban két dolgot láttak, amelyről tanúskodtak. Az egyik az üres sír. A másik pedig, ami ennél még sokkal fontosabb, a feltámadott Jézus. Ők ezt látták. Tanúsították, hogy a sír üres, de egyben azt is tanúsították, hogy Jézus él, mert ezt láttatta meg velük Isten. De nem voltak tanúi magának a feltámadás pillanatának, annak a folyamatnak, annak a mikéntjének. És maga Isten sem beszél erről nekünk. Ezt a részét tehát a feltámadásnak, Jézus feltámadásának nem értjük. Azonban Isten hozzánk alkalmazkodó logikáját követve azt is tudjuk, hogy miért nem köti ezt Isten az orrunkra. Isten logikája, testvérek, az Isten gondolkozása, amikor nekünk embereknek ő kijelentést ad, azt jelenti, hogy alkalmazkodik a mi felfogó képességünkhöz. A mindenható és mindentudó Isten alkalmazkodik hozzánk, akik nem tudunk, mert nem vagyunk képesek mindent befogadni. Isten a kijelentésben nem titkol el semmit előlünk, amit mi emberek képesek vagyunk megfogni vagy felfogni. De nem terhel bennünket olyasmivel, aminek a megértésére mi teljességgel képtelenek és alkalmatlanok vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a világ nem annyi, amennyi Isten számunkra kijelent. Isten sem annyi, pusztán, mint amit mi róla tudunk a kijelentése alapján. Hogy miért csak annyit ad Isten magáról, a világról, amit megoszt velünk a kijelentésében? Azért, testvérek, mert alkalmazkodik hozzánk. Hozzánk, akikhez szól, akikhez beszél. Én sokszor bizonytalanodom el abban, főleg vasárnap ebéd közben, amikor beszélgetünk a prédikációban ról, hogy én a prédikációban tudtam-e igazodni a hallgatóságomhoz. Vajon tudtam-e úgy szólni azt, amit én tudok, amit én értek, hogy az én hallgatóságom is megértse. De egy dologban biztos vagyok, Isten nagyon jól alkalmazkodik. Isten nagyon jól tudja, hogy hogy kell velünk beszélni, és ez azt jelenti, hogy minden, amit felfoghatunk, amit tudhatunk, amire képesek vagyunk a miénk, de semmi olyasmit nem ad át nekünk, amelynek a megértésére teljességgel képtelnek és alkalmatlanok lennénk. Mondhatjuk azt is, hogy akkor van egy szakadék Isten és az ember között. Hiszen ha Isten több, mint amit mi tudunk róla, akkor valójában nem ismerhetjük őt teljességgel. Így van ez, nem rossz ez a gondolat, de hadd hirdessem azt, hogy azt a szakadékot, amit az értelmünkkel nem tudunk áthidalni, áthidaljuk a hit által. Isten és az ember közötti szakadék áthidalása hit által történik meg. Térjünk most vissza a feltámadásra, és tegyük föl a kérdést, hogy akkor van-e valami, amit érthetünk a feltámadásból, vagy semmit nem érthetünk belőle? Azt gondolom, nem kell azt mondanunk, hogy semmit nem érthetünk a feltámadásból. Mert ha a pillanatot, a mikéntet, a módot, azt nem is értjük, mert Isten nem avat be bennünket, van, amit érthetünk. És aznak a néhány ténynek, amit itt az ige felsorol, nagyon komoly üzenete van számunkra. Ebből fogok néhányat most a testvérek elé tárni. Megérthetjük, testvérek, a feltámadás tényéből azt, hogy a halál abban az értelemben nem végállomás, hogy végső megsemmisülés lenne. Ha a halálban végleg megsemmisülne az ember, akkor nyilván a halálból nem lehetne előjönni. Akkor nem támadhatott volna fel Jézus Krisztus. Lehet, hogy ezt úgy gondoljuk, nem is osztjuk ezt a nézetet. Lehet, hogy ma már úgy gondolkozunk, mint modern emberek, hogy hát az csak a nagyon balgák gondolják, hogy a halállal minden véget ér, és ott egy végső megsemmisülés, a nagy üresség, a semmi következik. Hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy azért sokkal többen vannak, akik ezt gondolják, mint azok, akik valóban hiszik azt, hogy azért nem ér ott véget mégsem az élet. Azt gondolom, hogy a kereszténység jó része, hogy a halál felüli félelmét meg tudatlanságát csökkentse, ahelyett, hogy Istennek adna igazat, magáévá tette a lélekvándorlás tanát, illetve annak ide-oda alakított, sarkított változatait, amit mi magunk szülünk meg. Azt mondják nagyon sokan a keresztény világban is, hogy persze, hogy nem ér véget az élet a halállal. Van tovább, van folytatás, csak más testben. Hallottam már olyat is, hogy az ember a gyermekeiben él tovább. Mások azt mondják, az unokákban élnek tovább. Mások azt mondják, hogy nincs vége a dolgoknak, hiszen a holtak lelkei itt vannak velünk. Vándorolnak velünk tovább az úton. Beszélhetünk hozzájuk. Ha találunk olyat, aki kapcsolatba tud lépni velük, mediál közöttünk, akkor akár beszélhetünk hozzájuk, és kérdezhetjük is őket. Nem sorolom tovább, mennyi módon gondolkozik úgy az ember, hogy a halál mégsem végállomás. De mindezek csak képzelgések. Nekünk nem a keleti vallásokra kell építsük a hitünket, meg nem emberek ilyen-olyan tapasztalásaira, hanem arra, ami konkrét és a mindenható Istentől jövő. Jézus Krisztus feltámadása ilyen, és az ő föltámadása mindenképpen azt igazolja minden ember számára, hogy van folytatás. A halál nem végső megsemmisülés. Ezt Jézus feltámadása előtt már igazolták azok a csodái is, amikor ő halottakat támasztott fel, de az ő saját feltámadása is ezt erősíti meg. Ebből az következik, testvérek, hogy az ember tehát több, mint test. Mert a testet eltemetjük, és tudjuk, hogy a test el is porlad. De ez mégsem jelenti a véget, a teljes megsemmisülést. Hiszen ha teljes megsemmisülés lenne, akkor nem lehetne föltámasztani, akkor nem tudott volna Jézus föltámasztani embereket, és akkor ő sem támadhatott föl. Másodszorban, amit érthetünk, és amit fontos is értenünk, az az, hogy Jézus feltámadása egyedi. Egyedi. Voltak feltámadás csodák Jézus idejében, amelyeket ő vitt véghez, sőt, még annak előtte is, de Jézus feltámadása mindezektől különbözik. Tudniillik, Jézus nem lesz újra a halál fogja. Jézus visszahívott a halálból embereket a földi életre. Adott nekik újabb és újabb életidőt. Napokat adott napjaikhoz, de ezek az emberek aztán újra meghaltak. Jézus Krisztus viszont úgy jött vissza a halálból, mondjuk így úgy támadt föl, ebben állt az ő feltámadásának teljes egyedisége, amilyen még nem volt és azóta sincs, hogy feltámadását követően nem halt meg. A tanítványai elmondták és lejegyezték, hogy látták azt, amint az Úr Jézus Krisztus a szemük láttára a mennybe megy, felemeltetik a mennyből. Ez abban az időben is rendkívül elfogadhatatlan és érthetetlen volt. Egy Saulus nevű buzgó zsidó többek között ezért is adta oda az életét arra, hogy írtsa a keresztjéneket. Hogy ezt a hírt a világban elhallgattassa. Hogy valaki feltámad a halálból, aztán felmegy a mennybe, mert nem rabja többé a halálnak. Egészen addig küzdött Saulus, amíg a Damaszkuszba vezető akciója közben a mennyből Jézus Krisztus meg nem szólította őt. És be nem mutatkozott neki. Saul, én nem vagyok a halál fogja. Én élek. Akkor tört össze ez az ember. És lett Jézus Krisztus feltámadásának újabb tanúja. És ennek a hírnek hatalmas mennyei erővel továbbadója, tanítója hátralevő életében. Jézus nem lett újra a halál fogja. Ahogy hitvallásunkban fogalmazzuk, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Ott van. Nem fog rajta többé a halál. Harmadsoron igaz volt az, és érthető Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatosan, hogy ő támad fel. A názáreti Jézus támad fel. Honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy ő ismerte az övéit, és az övéi is megismerték őt. Ha elolvassuk ezeket a tudósításokat a Jézus feltámadása utáni megjelenéseiről, akkor megértjük ezt, hogy ez az a Jézus. Nevükön szólítja a tanítványokat. Itt nem arról van szó, hogy valami egészen új jelent meg. Megjelent valaki magára, aki azt mondja, én vagyok Jézus. Itt azt kell kimondjuk, hogy a feltámadott Jézus az, aki korábban volt. Nevükön szólítja az övéit, tudja és ismeri gondolkozásukat, számon is kéri őket. Péter a názáreti Jézus halála előtt hatalmas fogadkozásokkal bizonygat. Én külön vagyok, mint a többiek. Én más vagyok. Ha ezek elhagynának is téged, én az életemet is odaadom érted. Aztán ő az, aki háromszor is megtagadja az Urat. A feltámadott Jézus előveszi. Ott a Tibériás tengernél a csodálatos halfogást követően, és elmondatja Péterrel az ő háromszori szerelmi vallomását. Fölteszi neki a kérdést, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Hogy is van ez, Péter? Testvérek, erre csak az képes, aki ismerte korábban is az ő tanítványait. És ilyen vallomásokat azok tesznek, akik tudják, hogy aki előttük áll, az ugyanaz a Jézus, akit ők ismertek. Hadd mondjam így, hogy a feltámadás által megérthetjük azt, hogy a személyiség az nem a testhez kötött, azaz így hadd mondjam, hogy nem abban gyökerezik. Ez azért fontos, amiről negyedszerre szeretnék beszélni, hogy tudnélik, a történetekből világossá válik és érthetővé válik számunkra az, hogy Jézus új testben támad föl. Új testben. Pál apostol úgy mondja ezt el nekünk, Isten lelkének indítatására, hogy megértsük annyira, amennyire ez megérthető, hogy egy hasonlatot tár elénk. Azt mondja, olyan a fizikai test, mint a mag. A magnak el kell vesznie, el kell halnia, hogy abból új növény születhessen. Magyarán az új elnyeli a régit. Jézus új testben támad föl. Ezért nem volt Jézus teste ott a földi sírkamrában. A két állapot, ami fizikai létünk és a feltámadásban elnyert új testünk nem függetlenek egymástól ebben az értelemben. Az új testnek azonban más a viszonya a fizikai világhoz. Látjuk, így olvastuk, hogy együtt voltak a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt zárva volt ajtó, ablak. Jézus a zárt ajtók ellenére egyszer csak megállt közöttük. Aztán később is olvasunk erről, hogy Jézus megjelenik, és eltűnik övéi elől. Pál ezt a feltámadás utáni testet, amelyet Jézus magára öltött, és amelyet majd mi is magunkra öltünk, őhozzá hasonlóan mennyei lelki testnek nevezi a első korintusi levél 15. fejezetében. Ebben a testben nincsen benne a bűn. Nem uralkodik benne a bűn, és nincsen benne bűn, ezért nem hal meg. Ugyanis Isten azt mondja nekünk, hogy a halál az a bűnnek a következménye, a bűnnek a zsoldja. És ha egyszer nincs bennünk bűn, akkor nyilvánvaló nem halunk meg. Lelki test, mennyei test, amit Jézus Krisztus magára öltött. A halál a Bibliában persze csak részben jelenti a fizikai test pusztulását. A halál a Bibliában jelenti a test pusztulásán túl az örök elvettetést is. Ádámnak azt mondja Isten, hogy amely napon megszeged az én parancsomat, meghalsz. De aki olvasta már a teremtés történetet és benne a bűneset történetét, biztosan észrevette, hogy Ádám azért aznap nem halt meg. Ezért hadd mondjam azt, hogy az örök elvettetés a Bibliában szintén a halál szóval van kifejezve. Tudniillik az Istentől való elzártság. Ezért a halál nem végállomás senkinek sem, mert vannak, akik az örök életre, a bűntelen életre maradnak meg, és vannak, akik örökre a bűnnek a fogjai fognak maradni. Ez Isten ítélete, a Biblia nevezi kárhozatnak, pokolnak. Azt a testet, a mennyei testet, amelyet Jézus Krisztus felöltött, csak a feltámadáskor ölti majd magára a hívő ember. Halottaink még nem öltötték föl ezt a testet. Azt mondja nekünk, úgy tanítja a Szentírás, hogy amikor Jézus Krisztus megjelenik az ő másodszori eljövetelében, hogy ítéletet tegyen élők és holtak fölött, akkor egyszerre fogjuk mi hívők ezt a mennyei testet fölvenni. Nem előznek meg bennünket azok, akik már meghaltak, hanem egyszerre vesszük föl. És akik Jézus eme visszatérésének idején élünk, így mondja, elváltozunk. Valahogy úgy megyünk át a halálon, az új test felöltésén, olyan gyorsasággal, olyan sebességgel, olyan mikénttel, ahogyan átment ezen a mi Urunk Jézus Krisztus is. Jézus tehát új testben támad föl, melynek lényege, hogy nem uralkodik többé benne a bűn, és ezért Istennel örökké való kapcsolatban marad. Végül arra szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy ez a feltámadott Jézus Krisztus, értjük és tudjuk, csak az övéinek jelent meg. Volt valami az Úr Jézus Krisztus eme állapotában, az ő feltámadott állapotában, amit a hitetlenek nem láthattak, és amiben a hitetlenek nem részesedhettek. Igen, Jézus Krisztus különbséget tett. Megkülönböztetett embereket ebben a tekintetben egymástól. Már nem láthatta őt mindenki, ahogyan korábban láthatták, illetve így mondom, nem láthatta őt akárki. Azok láthatták őt, akiknek ő megjelent. Jézus nem lehetett megidézni. Nem lehetett oda varázsolni sehova. Jézus nem lehetett egy irodában megtalálni. Akinek akart, annak megjelent. Akivel akart, azzal beszélt. Ezt is meg kell értenünk, hogy ez a mi időnkben is így van. Jézus Krisztust nem tudjuk megidézni, nem tudjuk ide varázsolni, nem tudunk mutatni egy olyan helyet, ahova bárki elmegy, na majd ott lesz Jézus. Jézus annak jelenik meg, akinek ő akar. És abban, hogy ezt mikor teszi meg, és kivel teszi meg, hogy akikkel megteszi, mikor teszi meg, abban nekünk, embereknek semmi beleszólásunk nincs. Ez az ő egyedüli döntése. Kedves testvéreim, a pokol és a menny átjárhatatlanok. Akiknek Jézus megjelenik, azokat az életre hívja, azoknak megbizonyítja magát, és azoknak új küldetést ad. Hogy hirdessük őt, mint föltámadottat. Hogy hirdessük a róla szóló evangéliumot, hogy hirdessük az ő győzelmét, és hogy hitre hívjunk embereket. Mi nem a racionalitásra hívunk senkit sem, mert úgy nem érhetünk el a feltámadott Jézusig. Teljességgel érthetetlen? Nem, nem teljességgel érthetetlen, de azt kell, hogy mondjam, hit nélkül érthetetlen. Mindaz, ami Jézus Krisztussal a feltámadásban, és ő benne egyszer s mindenkorra velünk is megtörtént és elvégeztetett. A tanítványok nem értették még Jézust. Békétlenek voltak emiatt. Ugyan nem kételkedtek abban, hogy Jézust látják, de nem értették még. A logikájuk nem tudta összerakni azt az egész történést. Mit tesz Jézus? Megnyugtatja őket. Azért, mert nem értitek, higgyétek, igaz. Én élek, győztem. Kedves testvéreim, ne essünk abba a hibába, hogy a két dolgot összekeverjük. Mert nagyon sokszor van az, hogy ott, ahol a hitünk kellene, hogy Istenhez vigyen, és őhozzá kapcsoljon bennünket, mi túlzott mértékben akarjuk az eszünket használni. És végül nem jutunk el sem Istenhez, sem pedig a békességre. Máskor pedig ott akarjuk a hitünket erősen használni, ahol abba kellene belekapaszkodnunk, amit Isten kijelentett, értelmünk számára érthetően elmondott és megmagyarázott nekünk. Kérjünk Istentől bölcsességet, hogy mindaz, amit értünk, a kijelentésen nyugodjék, vagy hadd mondjam így, kérjünk Istentől ajándékot arra, hogy mindazt, amit ő kijelentett, meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni, és imádkozzunk azért, hogy Isten adja meg nekünk azt az élő, eleven hitet, bizalmat önmagában, Jézus Krisztusban, amellyel túllépünk mindazon, amit megérthetünk. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy hitáltal érthetjük meg Istent. A hitet tehát nem tudjuk kikapcsolni, félretenni, mert akkor valahol félúton véget ér a mi utazásunk Isten igazságai felé. Könyörüljön meg rajtunk az Úr, erősítsen bennünket úgy az ismeretben, az értelemben, mint mindenek fölött való hitünkben. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk és imádkozunk, a 348. dicséretünket keressük ki, és a 348. dicséretünk első három versét énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
Örvendezzetek egek, ti is földi seregek, mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek, mert Úrunk feltámadott, nékünk életet adott. Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk, mert ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn, isteni erejével, hathatós érdemével. Igazolást és a bűnből gyógyulást. Istennel békességet és boldog reménységet nyert fel támadásával és örök
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki lelked által beavatsz bennünket mindabba, amit tudhatunk, amit tudnunk érdemes és amit tudnunk fontos is. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor vagyunk igénytelenek, mindannak megértésére, befogadására, amit pedig a mi üdvösségünkért, boldogulásunkért jelentettél ki számunkra. És köszönjük neked azt is, hogy ott, ahol véget ér a mi értelmünk felfogó képessége, megajándékozol bennünket a hittel, amely által beoltasz bennünket a te fiadba, az Úr Jézus Krisztusba, hogy részesüljünk általa te belőled. Magasztalunk téged ezért az élő hitért. Arra kérünk téged, hogy erősíts meg ebben bennünket, és óvjál meg attól, hogy a hitünk helyére, a mi értelmünket igyekezzük felsorakoztatni. De óvjál meg bennünket a hiszékenységtől is. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket mindarra, ami az Úr Jézus Krisztus feltámadása kapcsán érthető, felfogható. Engedd, hogy mindezt a szívünkbe zárjuk, megnyugtasson bennünket, békességet adjon nekünk, életünk és elkövetkezendő halálunk felül. Segíts, hogy benned, a te kijelentésedbe nyugodjon meg a mi szívünk és lelkünk. Köszönjük te neked, hogyha ezt már elvégezted bennünk, és tudhatjuk, hogy napról napra hozzád és feléd tartunk. Köszönjük te neked, hogyha a szívünkben azt munkálod, hogy egyre jobban veled teljesedjünk be, hogyha erre szomjúságot támasztasz bennünk. Legyen áldott érte a te neved. Kérünk mindazokért, akik nem hisznek, nem értenek, elfordultak tőled, könyörüljél meg rajtuk. Segíts meg bennünket, a te népedet, egyházadat, hogy tudjuk feléjük mindig tiszta és szerető szívvel hirdetni a te igazságaidat. Taníts meg bennünket úgy szólni, ahogyan te is szóltál hozzánk, érthetően, követhetően. De legfőképpen arra kérünk, hogy ragadd meg minél többeknek a szívét, akik most még távol vannak. Így hozzuk eléd családtagjainkat, szeretteinket, mindazokat, akik a mi gondolataink szerint talán közelebb vannak a földi életből való elköltözéshez. Könyörüljél meg rajtuk, hogy megragadhassanak téged, és hogy halálukban hozzád térhessenek majd. Köszönjük neked mindazokat, akiket nekünk adtál, akik hirdették nekünk is boldog bizonyossággal, mindenféle kételkedés nélkül a te feltámadásodat és győzelmedet, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked hitben járó eleinket, akiket eszközeidül használtál arra, hogy a mi szívünket magadhoz fordítsad. Legyen áldott értük a te neved, s ha lehetséges, használj így bennünket is. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim! Isten tiszteletünk zárásaként a 356. számú dicséretünket fogjuk énekelni. A 356. számú dicséretünknek mind az öt versét, felvirratt, áldott szép napunk.
Feltámadott nekünk, halleluja. Isten velünk, viszontlátásra áldás, békességet kíván.